Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Ma ige hirdetésünk alapigéjét Ézsajás könyve 30. fejezetéből keressük meg. Hát ismét egy ószövetségi szakaszt szeretnék veletek áttekinteni. Ézsajás könyve 30. fejezetének a 18. és 23. versei közötti szakasz lenne gondolkodásunk kiinduló alapja. Innen szeretném, ha elindítanánk, de szeretnék kitérni majd röviden a fejezet több más versére is. Már csak azért is, mert ennek a szakasznak, ha megvizsgáljuk majd ennek a történelmi hátterét és ennek az üzenetnek azt a lényegét, amiért az abban a korban született, rá fogunk jönni, hogy nagyon sok párhuzamot fedezhetünk fel a mai világunk és ezek a szakasz között. Tehát Ézsajás könyve 30. fejezetének 18. és 23. versei közötti szakaszt olvassuk, akinél ambigulat is, és látjuk, hogy követítve is kövessük ezt a szakaszt. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtunk, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néket, mert az ítélet Isten az Úr, boldog mindazok, akik őt szolgálják. Mert te nép, amely Sionon, Jeruzsálemben lakol, nem fogsz te sírni többet. Bíztam könyörű rajta ő kiáltások szavára, mihez meghallja, megfelelődött. És ad néked az Úr kenyeret a keserűségben, és a nyomorúságot vizet, és nem kell többé elrejtőzködni a tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidnak. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötte, ez az Úr ezen járjad, ha jobbra és ha balra járjad. És megutáljátok meg ez is törött bálványaitokat, és megaranyozott képeiteket, kiszórod őket, mint a gondosságot, innen szólsz neki. És ad esőt a magra, emeljen a földet leveted, és a kenyér, törtelmése, élő és tápláló lesz, és széles mezőn legyenek nyájai, emberek. Nem tudom, melyikötök szokta sűrűn forgatni Ézsajás könyvéért, mindenkinek ajánlom egyébként, különben nem tette meg. Ézsajás próféta könyve, amint mondtam is nektek, rengeteg olyan történelmi párhuzamot mutat a mai korunkkal, amiből nagyon sok tanulságot és nagyon sok erőt és bátorítást meríthetünk. Kicsit szeretném ezen a vonalon kezdeni közös gondolkodásunk, de egy picit tekintsünk arra a korra, amikor az írás született. Ézsajás korában, ugye Ézsajás elég hosszú szolgálatot töltött be, profétai szolgálata során időben is hosszú szolgált, több mint 60 évig volt az Úr profétája. De a könyvet majd fellapozzátok, hogy az elején rögtön ott elég is tárja a próféta azt, hogy ő hol és miként szolgált, hogy az első fejezet első verseiben le is írja az ő szolgáltának helyszínét és idejét, milyen királyok alatt szolgált és mennyi ideig szolgált. Ezt tudjuk, hogy Júda országában fejtette ki a tevékenységét. Júda országáról meg azt tudjuk, hogy a kettéválás után a déli országrész két törzs által alkotott országrész volt Júda. És amely történelmi korban járunk, amely történelmben a proféta is végezte a szolgálatát, egy elég vészterhes korszak volt ennek a népnek az életében is. Miért mondom, hogy is? Mert Izrael népére ugyanez volt jellemző, azzal a különbséggel, hogy míg Izrael népe így néhány évtizeddel korábban nem csak a függetlenséget, nem csak a nemzeti létét veszítette el, hanem a nép olyan mértékben szétszóratott, hogy Izrael országa onnantól kezdve soha többé nem létezett, mint önálló ország. Amikor ez az írás születik, ez a 30. fejezetben leírt történet is, ebben az időszakban él a nép. Ugye történelmét is el tudjuk helyezni, ugye időszámításunk előtt 722-ben volt ez a bizonyos asszír támadás, asszír hadjárat, amelynek során Szamária és ugye az a rész, az északi 10 törzs asszír fennhatóság alá került, de ezért is mondom, nem csak egész egyszerűen asszír fennhatóság alá került, hanem a népet oly mértékben szórták szét a birodalom területén, hogy soha többé nem volt egységes ország, mint ilyen. Majd lesz egyébként olyan bátorítás az Isten részéről, hogy lesz egységes ország, de nem abban az értelemben, hogy sokan gondolkodnak, hogy földi keretek között, majd a mennyek országában ismét egyé válik ez a nép mindazokkal, akik Isten törvényét elfogadták, és szerint élik az életüket. Tehát 722-ben megtörténik ez az esemény. Az északi országrész teljesen megsemmisül. Asszíria ebben az időben a világ legerősebb birodalma. Jó néhány évtizeden keresztül egymást váltják azok az asszír királyok, akik meghatározzák a világtörténelem folyását ebben az időben. Amikor ide ebbe a korba érünk, már egyedül Júda országa az, amit az asszír uradalmat nem sikerült megfordítani. De mivel a hódítók jellemzője az, hogy a meg nem hódított területeket ismét megpróbálják megfordítani, újabb hadjárat indul, ugye majd olvassuk később, olvassatjátok ti is, Ézsaiás könyvében a 36. fejezettől Ezékiás király történetében, hogyan történik maga ez a támadás, és hogyan történik az a csodálatos szabadulás az Isten részéről, ahogyan ezt az országrészt megszabadítja. De miért érte Izrael népét, az északi népet az asszír támadás és ez a teljes megsemmisülés és szétszivatás? Mi volt ennek az alapvető előzménye? Mi alapján történt ez így? Tudom, hogy megkérdezek benneteket, hogy mi eredményezte azt, hogy az asszír birodalom része lett Izrael? Szétszivatottani. Mi volt ennek az alapvető oka? Így is feltetném a kérdést, amit sokan föltesznek ilyen népszerű formában, miért engedte meg Isten, hogy Izrael népe eltűnjön a térképről? Itt van, hitehagyás, hallom, hitehagyás a bűneik miatt. Ez Istennel való folyamatos, mondhatnám, hogy évszázadokon keresztül való ellenségeskedés volt ennek az alapvető oka. Ha megnézitek Izrael történelmét, hosszú sora van azoknak a prófétáknak, akiket az Isten pontosan azért küldött abban az országrészbe, és a déliben is, tehát a déli országrész sem volt sokkal különb, azért nyilván sok tekintetben még nem tartott ezen az úton, mint Izrael országa. De Isten próféták sorát, sokaságát küldte azért, hogy visszatérítse a népet az engedetlenség útjáról, és elvezesse őket oda, hogy Izrael Istenével együtt tudnak működni. Egyébként önmagával belegondoltak egy nonsense, hogy Isten népe csak az Isten nem keresi bizonyos helyzetekben, de ilyen az emberi természet. Hát az Isten ezért tárja elénk ezeket a kijelentéseket, hogy mi magunk se legyünk, bocsánat a kifejezésért, elvarázsolva attól, hogy egy keresztény közösség tagjai vagyunk, önmagában ez nem segít rajtunk. Nagyon sok jelentősége van ennek is, de a személyes kapcsolat Istennel, vagy egy-egy közösségnek az élő kapcsolata Istennel, ez határozza meg azt, hogy Isten szemében elfogadott valaki, vagy nem elfogadott. Izrael elfoglalása és szétszóratása után a fenyegetés Judát is érinti. Ahogyan tanulság az, hogy Izrael életében azért történt ilyen, mert lázadtak az Úr ellen, Júda sem volt ilyen szempontból sokkal különb. A lelki élet valamivel elevenebb és élénkebb volt, mint Izraelben. Izraelben a hitehagyás olyan általános volt már, hogy tényleg az uralkodó osztálytól a legegyszerűbb népig mindenki a bálványimádás útját járt, és Isten ezért engedte meg ezeket a dolgokat. Júda életében még azért volt valami kis remény, de itt is majd tapasztaljuk a 30. fejezetben, hogy a vezető réteg, és nyilván sokan mások is, annak ellenére, hogy az Isten annyi bizonyságát adta az ő jelenlétének, annyi bizonyságát adta az ő vezetésének évtizedek, évszázadok során, hajlamosak az emberek, magukat hívőknek, magukat Isten népének valló emberek is egy-egy adott helyzetben, amikor rendkívüli helyzetnek nézünk elébe, rendkívüli körülmények vesznek bennünket körül. Mondhatnám így is a újszövetség gondolatok, amikor azoknak a várása miatt, amik ránk következnek, ha nem is elhalunk, de bizonytalanság sora vesz körül bennünket. És mondhatnám így is, hogy a mai világunk is tele van nem csak megoldhatatlannak tűnő, hanem emberi mércével mérve megoldhatatlan problémák. Egy ilyen helyzet ebben a korban, Ézsaiás korában is, képzeljük el magát a szituációt. Ott van a világ akkori legerősebb birodalma, legerősebb hadserege, az asszír hadsereg, akinek egyetlen ország sem volt képes ellenállni. Ott van Izrael példája előttünk, akik a teljes megsemmisülésig jutottak el. És jön a fenyegető támadás, közeledik, mit tesz ilyenkor az ember. Hát az átlag ember azt teszi, amit az ösztönei diktálnak, de mondhatnál azt is, hogy miért kérdés az, hogy mit tesz ilyenkor az, aki az Isten népe tagjának vallja magát. Az ókori Izrael és Júda történet ebből a szempontból is rendkívül tanulságos. amikor a proféták emlékeztetik a népet, bármelyik proféta, az Isten lényére, az Isten dicsőségére, mindig felelevenítik azokat a régmúltból vagy közelmúltból vett és a nép tagjai közül sokak által átélt eseményeket, amelyek az embert arra kell, hogy indítsák, hogy az ő bizalmát teljes egészében az Istenbe helyezze. Igen ám, de az emberi természetünk olyan, hogy a legnagyobb bizonyságok ellenére sem vagyunk hajlandóak sokszor folyamatosan az Isten útját járni. Jön egy adott helyzet, jön egy nehézség, jön egy váratlan helyzet, és nem tudom ti hogyan tekintetek a jelenünkre és a jövőnkre, de ha a Biblia leírásait vesszük alapul, vagy azokat a kijelentéseket, amelyeket profétai látás által kaptunk, akkor nagyon világossá válhat előttünk, hogy nagyon nehéz, nagyon váratlan és megoldhatatlan helyzetek fognak jönni sorozatban. Mit tesz ilyenkor? Mi a teendő ilyenkor? Mit kell tenni az embernek? Mit kell volna tenni annak a népnek, aki egy ilyen helyzet előtt áll? És ezért tanulságos mindaz, ami az Ószövetségben leírásra kerül, mert az Isten itt egyrészt bemutatja azt, hogy mi az eredménye annak, ha az ember elfejtkezik róla, mi az eredménye annak, ha az ember nem is nyilvánosan, de a szívében lázad az Isten ellen. Nem fogadja az Isten vezetését, nem fogadja el az Isten útját egyetlen útnak, hanem keres különféle kigondolásokat. Van egy adott helyzet, és keresünk el megoldásokat. Majd idézek mindjárt ebből a fejezetből, hogy a Júda akkori vezetése hol kereste a megoldást, és mi volt erről Isten véleménye. A másik olvasata ennek a történetnek az, hogy az Isten a saját szándékait kívánja újból és újból elénk tárni, a saját elképzeléseit, rendelkezéseit, a mi saját életünkkel, az egyéni életünkkel, vagy a közösségünk életével, vagy bárkinek az életével kapcsolatban, aki az Isten teremtménye, már pedig ide mindannyian azok vagyunk. Az Isten mindig egy ilyen kettős dolgot tár elénk. Egyrészt elénk tárja azt, hogy az ember milyen helyzetben van. És ugye tanulságos az, szeretnék kicsit visszautalni itt a mai Biblia tanulmányunkra is, ugye Jákob küzdelme volt a téma, és főleg ennek az történelem utolsó szakaszára vonatkozó párhuzama. Mi volt a kettősség ugye Jákob történetében, életében is? Az Isten egyrészt emlékeztette őt, és megpróbált emlékeztetni a saját helyzetére, a tehetetlenségére, arra, hogy emberi elképzelések által, emberi gondolatok által nem fog előrébb jutni. Másrészt megerősíti benne is, és megerősíti bennünk is azokat az ígéreteket, amelyek konkrétan nekünk szólnak. Abban a vonatkozásban, hogy mit tegyen az ember egy ilyen helyzetben, amikor lelki téren, fizikai téren, bármilyen téren kerül reménytelen helyzetbe, emberileg megoldhatatlan helyzetbe. Ennek a fejezetnek az elején, ugye a 30. fejezet elején, így szólítja meg a proféta a népet az első versben. Jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr, akik tervet visznek véghez nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem lelkem által, hogy bűnre bűnt halmozzanak, akik Egyiptomba szállanak alá, és számat nem kérdezik meg, hogy meneküljenek a fáraónak oltalmába, és Egyiptom árnyékába rejtőzkedjenek. És tesz nekik a fáraó oltalma szégyenetekre, és az elrejtőzködés Egyiptom árnyékában gyalázatotokra. És akkor leírja utána, hogy hol, milyen módon próbálták ugye Egyiptomba a szövetséget megkötni. Mi ebben a döbbenetes, ebben az egész kijelentés sorozatban? Isten eléjük tárja a proféták által a régmúlt történelmet. Ez nem csak Ézsaiásra jellemző. Nem tudom, hogy emlékszünk-e még esetleg Nehémiásnak az imádságára. Nehémiás ugye kicsit később élt, nem is kicsit később, ugye ő már több mint 2 évszázaddal később élt, és a babiloni fogság után szabadulásnak volt az egyik profétája. És ugye nem csak profétája volt, hanem társadalmi politikai vezetője is abban a korban, tehát helytartóként működött. De amikor ő is visszatekint arra, hogy az Isten hogyan védelmezte, és hogyan óvta az ő népét, és hogyan próbálta a népet jobb belátásra bírni, teszi ezt egy olyan helyzetben, amikor az Isten egy hatalmas szabadítást adott az ő életükben is. Ugye babiloni fogságból a szabadulás hiába volt megjövendő dolog, de nagyon reménytelen helyzetnek látszott abban a korban, akik ott átélték. De Nehémiás sem azzal kezdi, hogy mi milyen nagy örömben részesültünk itt, hanem visszatekint arra, hogy mennyire hálátlanok voltunk. Hogy miért kellett egyáltalán az népek fogságba menni. Mindazok ellenére, és ugye nem térek most rá ki külön az idő rövidsége miatt, de ha van lehetőségetek, olvassátok el Nehémiás könyvének 9. fejezetet. Ugye Nehémiás imádság, amit tényleg egy mintaimádságként szoktunk emlegetni. Azzal kezdő, hogy felsorolja, hogy hogyan oltalmaz, hogyan hozta ki, hogyan választotta ki Isten a népét, hogyan hozta ki Egyiptomból, hogyan adott hatalmas jeleket, csodákat nekik. És talán csak egyetlen verset idéznék, mert ennek van nagy jelentőség abból a szempontból, ami a mai mondani valónk. És ez pedig a Nehémiás könyvének 9. fejezetéből a 6. vers. A 16-17. vers. Tehát Nehémiás 9-ből a 16-17. vers. Ugye itt a történet úgy folytatódik, hogy elsorol a Nehémiás, hogy hogyan hordozta a népet Isten, Mózesre hivatkozik, más egyéb leírásokra, és így mondja utána a 16-17. versben. Ők pedig, a mi atyáink, felfuhalkodtak, és megkeményítették nyakukat, és nem hallgatták parancsolataidat. És vonakodtak engedelmeskedni, és meg nem emlékeztek a te csodatetteidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményítették nyakukat, és arra adták fejüket, hogy visszatérnek rabságukba, az ő makacskodásukban, de te bűnbocsánatnak Istene vagy, könyörülő és irgalmas, hosszú tűrő és nagy kegyelmességű, és el nem hagytad őket. Ha jól megfigyelitek egyébként, az egész ószövetségi történelmet végig gondol ez a kettősség. Az Isten oltalma, az Isten mentő szándékai és a nép hálátlansága. De amit kiemelnék ebből, és ugye ez a mai alapgondolatunk is, ahogyan Nehémiás ennek a történetnek a végére pontot tesz. Ilyen és ilyen a nép. Ilyennyire megáltalkodott. De azt mondja, hogy nézzük arra, hogy kicsoda az Isten. Nyilván ezzel nem azt mondja, hogy felejtkezzünk el a nép bűneiről, felejtkezzünk el a saját bűneinkről, ne törődjünk azzal, hogy milyen életet élünk. De mi ebből a reménység? Mi ebből a folyamatos, évszázadokon keresztül tartó leföl hullámzásból az egyedüli menekülés? Azt mondja, Isten kegyelme és irgalmát tekintünk. Ez az, ami előre vihet bennünket. Az Isten erről próbálta minden korban az ő népét meggyőzni. Hogy az engedetlenségük, a makacságuk egyértelműen vezet bizonyos következményekhez. De mindig ott a lehetőség a visszatérésre. Illetve Izrael története bizonyítja, hogy nem mindig. Van egy határ, amit az ember, ha átlép, az Isten sem tud már. És nem azért, mert az Isten megváltozna. Nehémiás pont ezeket a gondolatokat közvetíti. Mindezek ellenére azt mondja, te kegyelem, nagy hosszú tűrés, nagy kegyelmeség vagy, és nem hagytad el őket. Hány ilyen ígéret van a Bibliában mindazok számára, akik az Istennel szövetséget kötöttek? Tele van. Tudnátok sorolni ti is szerintem jól. Az Isten hű, ugye ezt mondja az új szövetségben is, ugye az írás, Isten hűséges, ő magát meg nem tagadhatja. Az Isten semmi másra nem tud hivatkozni nekünk, csak az ő saját hűségére. A mi hűtlenségünkre, vagy a mindenkori nép, az évszázadokon keresztüli Isten népe hűtlenségére, vagy hullámzására tekinten az Isten, akkor jogosan tölthetné rajtunk azokat a következményeket, vagy engedhetné ránk azokat a következményeket, amelyeket adott korban ráengedett bizonyos esetekben a népére. De Isten erre próbál bennünket terelgetni. Ezért hangzik így az alapigénk is, ugye amikor olvastuk, hogy azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtunk, hogy rajtatok. Ezen gondolkoztam, ha csak ezen a mai napon ezt az egy fél mondatot olvastuk volna el, azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, azt gondolom elég volna ahhoz, hogy a mai közös gondolkodásunk alapgondolatát meghatározza. Erre a kettősségre érdemes mindig figyelni. Isten ezzel nyilván azt akarja kifejezni mindannyiunk számára, hogyha megmaradunk ezekben a Istentől eltávolodott helyzetekben vagy állapotban, mint ahogy a korabeli népek is sokszor megmaradtak, ennek nem lesz jó vége. Az Isten folyamatosan hív bennünket az ő hozzávaló térésre, folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket. Talán így is megfogalmazhatnánk, hogy az Isten minden egyes lehetőséget megragad, ismerve a természetünket, ismerve azt, hogy milyenek vagyunk. Az Istennek nincsenek illúziói azzal kapcsolatban, hogy mi milyenek vagyunk. Nekünk vannak sokszor illúzióink saját magunkkal kapcsolatban. Nem érzékeljük sokszor az igazán elesett voltunkat, vagy ennek az ellenkezője történik, érzékeljük, és az ember egy ilyen depresszív állapotba kerül, hogy hát Istenem, milyen vagyok, olyan vagyok. De nézzétek meg, amikor az Isten példaként hozza elénk az régmúlt történelmét, nem azért hozza, hogy ugyanabban a cipőben járjunk, hogy ugyanúgy reagáljunk ezekre a dolgokra, mint ő. Ezt mondja Isten, figyeljetek én rá, nézzétek meg. És azért, ha belegondoltok ebben, nagyon sok minden benne van. Az embernek nem lehetnek illúzió azzal kapcsolatban, hogy hova szeretne az Isten bennünket eljutatni, és itt megint visszautalnék a reality biblia tanulmányunkra, és bátorítok mindenkit, ha van kedvünk, vegyünk részt ezeken, mert nagyon-nagyon jó gondolatokat szoktunk itt megosztani, és jó egy-egy igén így elgondolkodni. Mi az Isten célja velünk? Minden egyes emberrel. És itt azt hiszem, hogy nagyon sokféle vélemény van az emberek között. Magukat keresztényeknek való emberek között is. Feltetném így is a kérdést, hogy valóban el lehet-e érni egy bűntelen állapotot az Isten segítségével? Hogy szükséges-e egyáltalán elérni? De ha Ézsaiáshoz hasonlóan mi is betekintést nyerhetnénk a mennyei szentélybe, láss 6. fejezet, tehát ha valakinek van kedve, keressük meg ezt is, Ézsaiás 6. fejezetét. Az Isten általában prófétának nem olyan embereket hívott el, akiknek az élete elkölcstelenségekkel volt el. De amikor a próféta az Isten szentségét szemléli, az Isten személyét szemléli, és ugye csak úgy tudja szemlélni, hogy egy füstön, egy ködön keresztül, de amit ő abból érzékel, ami abból neki lejön, az annyira megrendíti, hogy úgy fakad ki a próféta is, hogy jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú népközött lakom. Nekünk nagyon fontos, hogy érzékeljük azt, hogy az Isten tisztelete, az Istenhez való közeledés azt jelenti, hogy én ahhoz a mércéhez kell, hogy felnőjek, aki az Isten. És ebből belegondoltok, itt érti meg az ember, ez nekünk magunktól lehetetlen. De itt nincs pont a történet vége. Ezt a óriási kontrasztot nekünk folyamatosan látni kell. Kik vagyunk és hol vagyunk. Isten hova akar bennünket eljutatni? Mi a célja az Isten irgalmának és kegyelmének? Az Isten könyörületének, hogy ezzel a szóval fejezzem ki magam, mert az alapigényben ez szerepelt. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok. Mit jelent ez, hogy könyörülni rajtunk? Nem tudom, ki hogy ragadná meg ennek a szónak a jelentését. Sokszor imádkozunk ezért. Dávid imádságokban, zsoltárokban is tele van ezzel. Ószövetségi proféták, igaz emberek könyörögtek ezért, Uram, könyörülj rajtunk. Mit jelent az, hogy az Isten könyörülete? Hogy tudnánk ezt megragadni? Milyen tulajdonsága az Istennek, és miben nyilvánul meg az irányunk, hogy Isten könyörül az ember? Szeretnék egyébként, szoktam néha veletek is, meg másokkal is egy kicsit nyelvészkedni, mert ugye a Bibliát olvassuk, nem probléma az, hogy egy kicsit utána nézünk bizonyos szavak jelentésének. Hogy, és ezt tesszük mindig azért, én magamnak is ezt szoktam mondani másoknak is, hogy nem jó, ha megállunk ott, hogy nekünk van valamilyen elképzelésünk a Biblia bizonyos dolgairól, vagy a Biblia bizonyos gondolatairól. Az még mindig csak a mi elképzelésünk. Azért kell kutatnunk a Szentírást, és azért érdemes kutatnunk a Szentírást, azért kell elmérni ezekben, hogy az Isten gondolatait, ami ugye Ézsaiás 55. fejezete alapján tudjuk, hogy nem a mi mércénk, nem a mi színvonalunk. Amennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az én utaim, utaitoknál és gondolataim, gondolataitoknál. De kikutathatunk valamilyen szinten az Isten gondolatait. El lehet mélyülni ezekben. És nem az a cél, hogy az ember valami tudományos fokozatot szerezzen, vagy ú, de bölcsek legyünk itt magunk, vagy mások előtt, hanem hogy minél inkább megértsük az Isten szándékait. gondoljatok bele, én egyébként teljesen logikusnak tartom, ha belegondolom. Micsoda indítja meg a szíveinket az Isten felé? Hanem az, hogy megismerjük, hogy kicsoda az Isten és milyen hozzá. Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, az Isten szeretete az, amely késztet bennünket, de valahol ez nem egy ilyen elcsépelt szó, hogy ó, az Isten szeret bennünket, hanem ezt érdemes mutatni, milyen mélységei vannak ennek az Isten szeretetnek. Hogy, mit jelent az, hogy Isten szeret bennünket? És én szoktam gondolkodni ezen, hogy amilyen én is vagyok például, ugye az ember tudja, azért nagyjából rájövünk arra, hogy milyen helyzetben vagyunk. És ezek ellenére az Isten mégis keres bennünket, ezek ellenére az Isten mégis szeret bennünket. És utána néztek a Szentírásban, Isten számtalan jelét adja annak, hogy tudom, milyenek vagytok, de nem azért szeretnék benneteket, amilyenek vagytok. Azért, hogy amilyennél formálhatnak benneteket. Amilyennél majd a velem való közösség alakít benneteket. És egyébként a könyörül szó nagyon mély jelentéstartalmat hordoz. Háromféle megközelítésben érdemes ezzel picit foglalkoznunk. Mégpedig azzal, tehát kezdeném azzal, hogy azért vár az Isten, hogy könyörüljön rajtunk. Ennek a vár szónak is van nagyon sok jelentése. Az első jelentése az, hogy várakozik és figyel. A második jelentése az, hogy késlekedik és késik, és én ide zárójelbe írtam magamnak, hogy a jogos ítélet vagy a büntetés végrehajtásával késlekedik az Isten, és a harmadik jelentése pedig ennek, hogy vágyakozik és vágyódik. Próbáljuk ezt a hármat összekapcsolni ebben az egy szóban, hogy vár az Isten. Mit jelent ez, hogy engem, titeket, benneteket vár az Isten? Ezek alapján, hogy figyel ránk, ugye azt mondtuk, hogy figyel. Tehát nem azt jelenti az Isten irántam való szeretete, hogy egy vagyok a 8 milliárd emberből, mert egy tényleg egy vagyok, meg nincs egyek voltak. Az Isten figyelme az olyan, mintha egyedül te lennél ezen a világegyetemben. Senki más. Annyira fontos az Istennek az én életem, a ti életetek, az én sorsom, a ti sorsatok. El sem tudjuk képzelni sokszor. Figyel. Nem közömbös az Istennek, hogy mi történik velünk. Ugye a késlekedik jelentés ennek az igének, én ebben az értelemben vonatkoztatom, hogy mint ahogy az alapigének ez a jelentéstartalma. Azért vár az Úr, hogy könyörüljetünk. Mivel vár az Isten? Mivel várt az Isten Júda életében? Azzal, amivel Izrael életében már nem tudott várni. Izrael életében meg kellett engedni az asszír büntetést, teszem hozzá, utána Asszíria is elnyerte ugye a méltó büntetését. Nem úgy volt Isten eszköze, hogy olyan szent lett volna, hanem büntető eszköz volt az Isten kezében. Azért vár az Isten, azért késlekedik azzal, akár Júlia életében, akár mi életében, azért kapjuk a kegyelem időt, hogy ez a várakozás, és ez a vágyakozás, ami az Isten részéről van. Az Isten vágyakozik utána. Nem tudom, hogy ennek a kifejezésnek a ízlegetjük-e. Mi az, amikor vágyakozunk valami vagy valaki után? Mennyivel több az, mint mikor várunk valamilyen megtörténtére. Vágyakozik az Isten. Az Isten azt szeretné, hogy ez a vágyakozás alakuljon ki bennünk is, ő iránta. Megértsük az ő szándékait, és ugyanez formálódjon ki bennünk. Nem vágyakozunk hiába valóságok után, nem vágyakozunk olyan dolgok után mulandó, egy valami után vágyakozunk az Istennel való közösségben iránta. Mi ennek az egésznek az alapja, ha belegondoltak? Én oda jutottam a gondolkodásba, hogy igen, a szeretet, az emberiség története alapján mi az alapja, akkor itt teszem fel a kérdést. Mert tényleg ez az alapja, az egész teremtésnek ez az alapja, az Isten szeretete az emberileg. Mi az alapja annak, hogy az Isten szeretne, és vágyakozik arra, hogy ez a közösség helyreálljon? Hogy igen. Tehát az ő teremtményei vagyunk. Nem erre az életre teremtett az Isten bennünket, ebben a formában, hogy most éljük. Az Isten nem felejtette el és nem tévesztette szem elől, hogy Ádámot mire teremtette. Minden egyes embert arra teremtett. Nyilván a történelem hosszú során bizonyos helyzetekbe kerülünk, az emberi bűn és a saját bűneink következtében, de a végcél minden ember esetében az. Az a helyreállítás menjen végbe. Ahogyan Isten Ádámot amire Isten Ádámot megteremtette, ugyanide akar az Isten mindannyiunkat visszavezetni, kivétel nélkül. Ebben nincs kivétel. hogy ehhez kinek milyen eszközökre van, vagy ennek az eléréséhez kinek az életében milyen eszközökre van szüksége, ezt a jó Isten tudja, de ilyen értelemben ezt is az Istenre bízhatjuk. Nem kell lázadnunk bizonyos dolgok iránt, amit az Isten megenged az életünkre. Ő tudja azt, hogy ezzel, de nyilván ezt is értsük jól. Lássuk, különítsük el azt, amit jó, nyilván tudjuk, hogy a saját rossz döntéseink következtében érik be az életünkben, de azokkal, amivel nem tudunk úgy mit kezdeni, hogy miért történik, vagy miért érünk egy ilyen helyzetbe, egy ilyen világban. Gondoljuk arra, hogy az Istennek ez a célja. Oda akar bennünket visszavezetni abba az állapotba, ahonnan kiesett az ember a bűneset következtében. És minden egyes embert ide akar visszavezetni. Ugye tartozom, hogy nektek a könyörület szónak a jelentésével, de ilyeneket, ez a Hánán kifejezés egyébként a Héberben, ilyen jelentései vannak, megindul rajta, kegyelmes, kedvességet, jó indulatot tanúsít, szánalomban, irgalomban részesül. Ez a jelentés tartalma annak a szónak, amikor azt mondja, hogy könyörülni akar rajtunk. Megindul rajtunk, figyel bennünket, és nem azért figyel, mint ahogy sokszor mondják, hogy figyel az Isten, vigyázz, persze, világos, de azért, hogy olyan, mintha egyedül járnánk ő előtte az utunkat. Vágyakozik a közösségre velünk, és ugyanezt tette a néppel is. Mit olvasunk egyébként? Milyen állapotban volt a nép akkor, mikor Isten ezt a kijelentést, ugye itt fordul meg a 30. fejezetnek is a történése. Az első 17 versben a nép állapotát és a nép gondolatait írja le. Ilyeneket olvashatunk, figyeljétek meg. Mert pártütő nép ez, 9.-10. vers, 30. fejezetben. Mert pártütő nép ez, apát megtagadó fiak, kik nem akarják hallani az Úr törvényét, kik ezt mondják a látóknak, azaz a profétáknak. Ne lássatok! És a profétáknak ne profétáljatok nekünk igazat. Beszéljetek kedvünk szerint valókat, profétáljatok családságokat, hagyjátok el az utat, térjetek bár le az ösvényéről, vigyétek el előlünk Izraelnek szentjét. Ezt nem azok az emberek mondják, akik soha nem hallottak az Istenről. Ezt Isten népe mondja, az Isten profétája. Illetve Isten népének bizonyos része. Tehát itt sem volt egység, azért nem mondhatjuk azt, hogy a nép egy állapotban volt. De a vezetők, akikről szól, hogy már mennek Egyiptomba, már mennek Egyiptom segítségért, és hogy mennyire hiába való, ezt megint csak a történelemből értjük meg, Egyiptom ebben az időben nagyon mélyen volt. És egyébként is van egy jelképes jelentése ennek, hogy visszatérni Egyiptomhoz, ez azt jelenti elhagyni az Isten útjait, elhagyni az Isten vezetését, és visszatérni a rabságba. Ezért beszél ilyenekről, hogy a Nehémiásnak is, hogy vissza akarnak térni a rabságba. Egyiptom, mint jelkép, ezért szerep a Bibliában. És mindezek ellenére, és aztán leírja, hogy milyen megátlakozott módon próbál a nép az emberi problémákra emberi megoldásokat keresni, és még csak véletlenül sem gondolnak arra, hogy az Istennél keressék a megoldást. Én itt vonnék egy párhuzamot a mai életünk és e között a történelmi kor között. Nem egy könnyű időt élünk, és a Biblia bizonyságtétel az, hogy ennél nehezebb lesz. Nem könnyebb, nehezebb lesz. Hogy milyen formában lesz, nem tudjuk, de az Isten ezekkel a körülményekkel is egy dologra irányítja a figyelmünket. Ne emberi megoldásokban bizakodjunk. Ugye elhangzott itt a szombatiskolai tanulmány alatt is, kedélyesen aranyos volt, Piroska említette, hogy most akkor mit csinálunk ebben a helyzetben? Bevásárolunk cukorból, lisztből, egyebekből, beszerzünk egy fáskáját, hogy akkor ne kelljen gázzal fűteni. És nyilván ne értsétek félre, mert az ember nem feltartott kézzel megy az események elé, tehát bizonyos dolgokat az embernek meg kell tenni és gondolkodni kell. De nem ezekben bízunk. Nem azokban bízunk, mert ez még egy nagyon pici szelet abból, ami az emberiségre következik, ami most itt ezekben a dolgokban megnyilvánul. És tudjuk azt is a Biblia kijelentéseiből, hogy itt nagyon hirtelen, gyorsan fognak történni dolgok. Tehát az ember szinte reagálni sem lesz ideje ezekre, ha nincs meg a kellő bizalma az Istenben előre, és nincs meg az, hogy az a tudat, ami megvolt régi korok bizonyos embereinél, akár Jákobnál, akár más hithősöknél, hogy a legnagyobb küzdelmek nehézség között is oda irányították a gondolataikat, az Isten lelke oda vezette a gondolataikat, hogy ne azt nézd, hogy milyen körülmények között van. Arra törekedj, hogy a te kapcsolatod az Istennel rendben legyen. Egyrészt a te saját érdekedben, másrészt azok érdekében, akik körülvesznek téged. Milyen bizonságát adjuk az Istenben való hitünknek akkor, hogyha ugyanúgy cselekszünk, mint a körülöttünk lévő emberek? És azt sem mondom, hogy mindenben szembe kell menni a körülöttünk lévő emberekkel. Értitek a lényeget? Bölcsnek kell lennünk. Az Isten tud bennünket vezetni abba, hogy mi az, amit nekünk is meg kell tenni, és mi az, amit egyedül az Istenre kell bízni, mert nem fogunk rá emberi megoldást találni, mert nincs. És az emberiség ezzel áll szóba a legnehezebben. Mi az, hogy vannak olyan problémák, amit mi nem tudunk megoldani? És vannak. És voltak is, és lesznek is. És Isten azt mondja, azért vár az Úr, hogy könyörülj rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek. Mert az ítélet Isten az Úr. Boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Még egy néhány gondolatot szeretnék, ha nem fárasztalak benneteket ezzel kapcsolatban, hogy mi az, hogy az ítélet Isten az Úr. Most minek tekintsük ezt egy fenyegetésnek az Isten részéről, hogy jön a fenyegető ítélet, és akkor ennyi, vigyázzatok, mert odaérünk lassan, hogy ítélet. Milyen? És teszem fel a kérdést nektek. Nekünk magunknak az ítéletről milyen elképzelésünk? Nem egy utolsó gondolat, hogy ezen gondolkodunk. Azon gondolkodunk sokszor, hogy Isten büntető ítélete, hogyan éri a világot, hogyan éri a hitetleneket, és általában, bocsánat, legtöbbször ilyenkor magunkat felülemeljük ezen, hogy mi már aztán nem vagyunk az Isten ítélet alatt. Miért mondja ezt, hogy az ítélet Isten az Úr? Nyilván van ebben egy figyelmeztetés is, de mire akar? Így van. És mit akar ez, hogy igazságszolgáltatás? Az ítélet szempontjából? Igen. Azt a reményt, ezt az örömhír testvéreim. Nem csak elmarasztaló ítélet van. Az ítélet, felmentő ítélet is van. Az Isten ide akarja az övéit elvezetni. Mindazokat, akik hisznek benne. Akik bíznak az ő erejében, az ő szeretetében. Nem ezt mondja Isten számta alkalommal a Bibliában? Mit jelent? Mindig arra akar az Isten bennünket biztosan. Helyre akarja állítani, ezért mit jelent a helyreállítás? Az, hogy megszabadítson ebben a világban bennünket minden olyan dolgtól, ami elválaszt az Istentől, megszabadítson bennünket mindentől, ami a figyelmünket elvonná az Istentől. Létrejöjjön ez az életközösség, amiben az Isten megszentel bennünket, kitakarít minden salakot, ugye rengeteg jelkép van ezzel kapcsolatban az életünkben, megtisztít bennünket, és visszafogadhat abban a mennyek országába, ahova az ember teremtve lett. Ez a felmentő ítélet. Ha belegondolok ebben, az az ember része, hogy engednünk kell, hogy Isten ezt véghez vigye bennünk. Ott van Jeremiás történetében, ugye a fazekas példájában, mi volt a gond, amikor nem sikerült a fazekasnak jó edényt csinálni? Nem volt elég ügyes, vagy nem pörgött eléggé a kerék, vagy mi történt? Azt mondja a Bibliánk, elromlott az agyak a fazekas kezében. Nem engedte az agyak, hogy az formáltassék, az a szép királyi váza, vagy edény formáltassék belőle, amit az Isten akar. Rajtunk áll, hogy az Isten mit tud belőlünk kiformálni. Rajtunk áll az Isten kegyelme, az Isten könyörülete, milyen célt ér el az életünkbe. De azért ezt is kigyűjtöttem, hogy mielőtt befejeznénk, ezt is nézzük meg. Ugye nem csak a 18. verset olvastuk fel alapigének, hanem az azt követő 4 verset, 5 verset is. Milyennek a tartalma? Én néhány pontban kigyűjtöttem azt, hogy amikor így kezdődik, hogy mert te nép. Tehát a 19 és a 23. versek közötti szakasz. Mit eredményezhet az a mélyreható változás, amit az Isten az életünkben véghez vinni akar? Olvasom. Megjelent. Igen. Nem fogsz te sírni többé, ez az első. Mit jelent? Miért sírtam? Mitől voltak szomorúak? Nem, ez még nem. Amikor már nem sír, akkor igen. Ez ne a bűnbánat miatti sírás volt. Ez a félelemtől való sírás volt. A nyomorúság miatti sírás volt. Így van. Nem fogsz többé sírni. Az is igaz egyébként. Az Isten, ha megszabadít bennünket, ugye, akkor nem kell a bűneinkkel ostromolni az Istent, a bűneink bocsánatáért ostromolni az Isten. De itt azt mondja, nem fogsz te sírni többé. Piszton, könyörülj rajtad kiáltásod szavára. Miért meghallja megfelelnéket? A bizonytalanság és a félelem miatt nem kell az embernek több élettel, ha az Isten összekapcsolja az életet. Következő. Add néktek az Úr kenyeret a keserűségben és nyomorban vizet. Pont. Itt veszél van, de én pont tettem. Add néktek az Úr kenyeret és nyomorban vizet. Itt jelent ez. Így van. A létfenntartás miatti bizonytalanság kiesik az emberekből. Nem tudom, hogy holnap mit fog adni az Isten. Holnap után. Egy év múlva, két év múlva. Nyilván sem tudom, hogy élek-e, meg egyik nincs a többi. Nem kell azon aggódnom, hogy attól függ, hogy most szántanak vetnek-e, Isten azt ígérte, amíg a világ fönnáll, mit ígért az Isten? Így van. Hogy mondja, ez vetés és aratás. Ezt nem mondta, hogy bőségesen is minden. Vetés és aratás. Amíg a világ áll. Hogy ezt ő hogy oldja meg, ezt nem tudjuk. Megoldja. Nem kell többé elrejtőzködniük tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidon néznek. Mit jelentek ez abban a korban? Gondoljatok a Ézsaiás prófétára és a munkatársai. Mit jelent ez? És mit fog jelenteni nekünk, ha hűségesek leszünk az Istenhez? És mást kell képviselnünk, mint amit a politika képvisel, vagy a társadalom képvisel, vagy tudósok képviselnek. Mást kell képviselni. Mit fog eredményezni? Hogy? Részt, és azok részéről, akik nem fogadják el, azt mit fog eredményezni? Így van, ellenállást, üldözést. Ézsaiás prófétának nagyon komoly üldöztetésben volt része, sőt az életét, ugye a hagyomány szerint tudjuk, hogy ilyen Manassé király uralkodásának legelején is, ugye csak zárójelben teszem hozzá, ezért nincs szó, nem említi Ézsaiás Manassé király nevét, mert rögtön az uralkodása kezdetén az életére fizetett azért, hogy hűséges volt az Úrhoz. Nem kell elejtetni az igazságot magyarul. És itt jön, ami a személyes életünkben, mindannyiunk személyes életében valóság lehet. Ezt már jól ismerjük, ezt a szakaszt. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezen járjatok. Ha jobbra is, ha balra elhajlok. Mit jelent ez? Mit jelent? Hogy? Itt van. Így van. Így van. Az Isten tud vezetni bennünket, ugye? Ezt így szoktuk mondani. Füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út. Ez. És miért van az, hogy ha jobbra és balra elhaltok? Hát az ember ilyen. Van egy helyzet, és az Isten azt mondja, hogy ott az út, és én jutok jobbra. És az Isten kiált utánam, hogy most nem jobbra kéne menni, ott az út egyenesen. Vagy balra megyünk. Isten, ez az út, ezen járjatok. És meghallod, mert megvan a kapcsolat. Nem figyelsz a bennünket körülvevő számtalan hazugságra, akármilyen oldalról. Figyelsz a bibliai kijelentésekre, mert vezet az Isten ezeken keresztül. 22. vers. Mi a következő eredménye annak, ha helyre jön a kapcsolat az Isten? Így van. Megutáljátok meg ezüstölött bálványaitokat és megaranyozott képeiteket. Kiszórod őket, mint az undokságot. Ki innen szólsz nékik? Az Isten kitakarít az életünkből minden olyan dolgot, ami nem oda van. Ami nem szó szerint megezüstözött bálvány, vagy megaranyozott kép, de olyan. Olyan az életünkben, hogy az Isten elé kerül, az Isten tisztelet elé kerül, akadályoz bennünket abban, hogy az Istennel élő kapcsolatban. Nem azt mondja az Isten, hogy én kiszórom. Ugye? Figyeljtek meg. Ne szólod ki. Miért? Megértem. Mi a különbség az ilyen dolgok tisztelete, meg az ilyen dolgok utáni járkálás, meg az Isten imádata között? Lényeges, markáns különbség van. Én egyébként erre vágyom, erre az állapotra, megvan nektek őszintén. Minden az életemben. Én mondjam azt, hogy és az Isten segít. 23. vers. Ez a legszebb idő. És add esőt a magra, amelyel a földet vezeted, kenyér a földtermése bő és tápláló lesz, és széles mezőn legelnek nyájaid amanapot. Nyilván gondoljátok, hogy nem a szó szerint értem, mire gondolok, mikor azt mondom, hogy ez a legszebb ígéret. Ez is szép ígéret. Azt mondom, hogy bevetem a magot, és bőségesen lesz kenyér, azt mondom. Abban az értelemben is igaz, ha szó szerint veszünk, hogy az Isten képes arra, hogyha sehol máshol nem lesz termés, igaz ember kertjében akkor is termés lesz. Megteheti az Isten? vagyis tett több alkalom is. De mit jelent ez azzal a szolgálattal kapcsolatban, amivel Isten elhívott mindannyiunkat? Ad esőt a magra. Ugye, hogy lehet ezt biblia szak, hát igen, korai és késői eső, igen, tehát a koraira is. Ugye a korai eső, azért tudjuk, hogy a korai elsősorban, mert amikor bevetették a földet, ugye ez ősszel volt Palesztinában, akkor egy jó nagy bőséges eső volt, és ez megöntözte, hogy kikeljen. Ezt mondja, ha elvégezzük a megvetés munkáját, az Isten bőségesen adja elsőt. Bő és tátra lesz, és széles mező legelnek nyájai. Isten biztosít bennünket arról, hogy ez a munka nem lesz eredménytelen, de csak egy esetben, ha ez a folyamat végig megy az életünkben. Megtanulunk az Istennel együtt járni, és Istenben bennünket. És mi volt az alapigénk? Kezdve fél mondatot, amit érdemes megjegyeznünk? 18. vers, első fele. Ezt jegyezzük meg mindannyian. Így van. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok. És azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr. Boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Kívánom mindannyiunk számára, hogy gondolkodjunk tovább ezekre a dolgokra. Gondoljuk át, hogy akár ezekben az igékben, akár máshol a Bibliában, Isten hogyan hív, milyen szeretettel hív bennünket az ővel való közösségre, és milyen ígéretekkel lát el bennünket. Nem kell megállnunk ott, hogy milyen körülmények lesznek bennünket körül. Olyanok, amilyenek. Sőt, lesznek még olyanokban is, meg amilyenebbek is. Az Isten azt mondja, hogy olyan békességgel és olyan hittel tud bennünket megajándékozni ezek által, hogy ebben a világban élve elszenvedve sokszor ezeket a nehézségeket és körülményeket, mégis az Istennel együtt békességben, boldogságban élhetjük, szolgálhatjuk az életünket. Adja meg a Jóisten mindannyiunknak, hogy ilyen életet élhessünk az ő kegyelmével. Ámen. Mennyei Atyánk, áldott Istenünk. Köszönjük, hogy ilyen Isten vagy. Így ismerhetünk meg, mint amilyen Istenre énekeltünk. Kegyelmes, irgalmas. De elénk tárítunk azt is, hogy Szent Isten vagy. Hogy értsük meg ennek a Szent Szónak igazi mélységét. Talán mi magunk is tudjuk és vágyunk arra az állapotra. Teljes igazságban, bűntől mentesen, a szereteted által vezérelve értsük az életünket. Köszönjük, hogy erre még van esélyünk. Köszönjük, hogy ez nem függ attól, hogy milyen élethelyzet hoz bennünket körül. Milyen körülményeken élünk, vagy milyen körülmények között fogunk élni az elkövetkezendő időszakban. Egy dologtól függ, megértjük a szándékaidat, és átadjuk az életünket. Felfogjuk-e, igényeljük-e azt a hatalmas segítséget, amit te a saját jelenléteddel az életünkben nyújtasz mindannyiunk számára. Egyíts Istenünk, hogy ne zavarjon meg bennünket semmilyen más egyéb fontosnak tűnő, követendőnek tűnőnk. Keressük a te utaidat, keressük, utassuk a te jellemet, minőségét, szépségét. Megértve mindazt, amit érdemteljünk a tűntővel, bennünk is vágy ébredjen arra, hogy vele tegyünk közösségben. Veled való közösség lesz olyan hatással az életünkre, hogy azzal nem csak mi fogunk profitálni a szó jó értelmében, hanem mindazt, amit körülöttünk élnek. A te orcádat látják meg, de világosságot láthatják meg, miért könyörgünk is. Köszönjük Istenünk, hogy hozhatjuk elő mindeinket. Nyerhetünk ezekre bocsánatot Jézus Krisztus engesztelő áldozata, elfedező áldozata folyamán. Hogy fel akarsz emelni bennünket magadhoz. Hogy meg akarod értetni velünk, mire teremtetett az ember, és hogy ez elérhető veled való közösségben. Munkád ezt bennünk, Uram. Segíts, hogy mindig ott legyen a figyelmünk, és megértethesd velünk, hogy mennyire fontos az életünk. Köszönjük mindezt az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.